Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén első zsoltárunkat énekeljük, ami így hangzik: aki nem jár hitlenek tanácsán. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, alázzuk meg magunkat, tárjuk ki szívünket Isten elé, és valljuk meg bűneinket. Mindenható Isten, a te szent színed előtt állva, kérjük, Urunk, hogy hassa át a te jelenléted a mi szívünket, a mi gondolatainkat, és lásd, Urunk, hogy mindent, amit ide hoztunk eléd, azt azzal a szándékkal hozzuk, hogy te szenteld meg, te jobbíts meg, te töltsd meg élettel, lélekkel, mert hiszen látod a mögöttünk lévő hétnek minden apró részletét. Látod azt, amit nem tettünk meg, amit nem mondtunk ki, amit elmulasztottunk, vagy megtettük, de nem úgy, ahogy szerettük volna, vagy talán még a szándékban is hiba volt, mert nem a te akaratodat, hanem a sajátunkat szerettük, akartuk képviselni. Úrunk Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor, olyan sokféle módon ellened vétünk, és a te rendeleted, törvényed ellen, és nem éljük át azt a szabadságot, amit a mi Úrunk Jézus Krisztusban megkaptunk, hogy miénk az élet az élő víznek folyama által, vagyis vegyük a lélegzetet a te lelkedben. Úrunk, kérjük, megalázkodásunkban lásd meg, hogy most ezt a lelket kérjük, ezért könyörgünk. Áld meg a mi további útunkat, életünket a ránk következő héten, és engedd, hogy megtisztulva, felépülve, meggyógyulva térjünk a mi hajlékainkba. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és készüljünk tovább a délelőtti alkalmunkra. Énekszóval 150. dicséretünknek énekeljük a valamennyi versét. Dicséret így, vagy zsoltár így kezdődik: dicsérjétek az Urat.
Thank you.
a mi segítségünk jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örökkévaló Isten. Amen. Istennek szavát halljátok, testvéreim, amint az megszólít bennünket Zsoltárok könyvéből, Zsoltárok könyvének első részéből, így hangzik az Istennek szava.
Az igazak és a bűnösök sorsa. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.
Isten áldja meg az ő kimondott szavát, gyertek testvéreim, magunkat megalázva, szívünket kitárva, válaszoljunk megszólító szóra. Mindenható kegyelmes Isten, előtted állunk, és köszönjük neked a szabadságot, amivel megajándékozol bennünket, hogy a te ígéd, a te szabad, a te törvényed, az nem valami külső fegyelmi eszköz, amiben megroskadva, életünket hordozva, mint egy tehertételként éljük át a te jelenlétedet, hanem éppen az a lelki felszabadító életet adó szabadság, hogy boldogok vagyunk, mert jó téged dicsérni, boldogok vagyunk, mert szabadok vagyunk követni a te szabadat, boldogok vagyunk, mert ez a boldogság nem belülről, nem a mi lelkünkből, hanem felülről, a te lelked által adományozott és a miénk, és ezért nagy hálával, békességgel állunk, Urunk, előtted, és kérjük, hogy ebben a szabadságban erősíts bennünket kivált képpen bőti időben, amikor megalázkodásban kérjük a te jelenlétedet. Urunk, vezesd a mi életünket, mutasd az irányt, és erősíts bennünk az elköteleződést, hogy a te utadon járjunk, a te életedet hordozzuk, a te arcodat viseljük, és a te kegyelmed erősítse a mi testi-lelki megpróbáltatásunkat, most és mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, kicsi gyermekeket, vagy talán nagyobbacskákat is kérem ide, ahogy szoktuk, gyertek. Aprók, bátortalanabbak, de azért van, aki húzza a másikat, úgyhogy gyertek, gyertek, gyertek. Fogjátok meg mindannyian egymás kezét, igyekezzünk félkörbe állni, hogy lássanak is minket, és köszönjünk, ahogy szoktunk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Hú, igen, talán majd a tanítás végén egy kicsit erősebben válunk el. Szóval az első kérdésem az, hogy voltatok-e már uszodába egyedül?
Igen.
Nem. Kivel szoktatok menni? Kivel?
Anyával.
Anyával. Ki kivel szokott menni? Apával. Szóval valaki felnőtt mindig elmegy veletek, igaz? Tud-e valaki közülünk bicajozni? Mindenki. Milyen volt, amikor először bicajoztatok? Ki segített? Amikor legesleg először ültetek biciklire. Ki volt az, aki segített?
Na? Senki.
Senki? Óriási. És nem is ezt jelent? Hát ez fantasztikus. csak beleverődött a fába. Tehát nem esett el, de a fába beleverődött. Igen, volt-e, akinek segített valaki, amikor legelőször ment a bicajával? Nagylányok, ti már egyedül szoktatok biztos bicajozni, nagyfiú. Ki segített, emlékszel rá?
Szüleid,
ez az. Tehát itt azért úgy tűnik, hogy a szülők uszodába, a bicajhoz elkísérnek benneteket, igaz? Ki megy veletek az óvodába, picurkák? Ki viszel titeket az óviba? Van valakinek bátorsága megszólalni? Neked, mondja.
Anya vagy apa.
Tehát úgy tűnik, hogy minden fontos életesemény, például óviba megyünk, iskolába megyünk, felülünk először bicajra, elmegyünk uszodába, és sorolhatnánk még a sort, igaz, hogy mi minden sok jó dolog történik veletek. Ez azért nem enged meg titeket még el egyedül, hanem vagy anya, vagy apa, aztán jobb esetben még talán mindketten, de nagyi, tehát felnőtt ott van veled. És ez milyen fontos, mert hogy azt érzi a kicsi gyermek, vagy a kicsit nagyobb bacska, hogy biztonságban van. Igaz? Nem kell megijedni, mert biztonságban vagyok, ott van a felnőtt, és majd ő vigyáz rám. Miért mondom én ezt? Böjti időben vagyunk, készülünk a húsvétra, és hogyha össze kellene foglalni az evangéliumot, ugye minden vasárnap szól az evangélium, onnan a Szentírásból szoktuk felolvasni nektek is, többek között, meg a gyülekezetnek, és ha össze kellene foglalni, akkor azt mondhatnánk, hogy a legnagyobb biztonság üzenete, vagyis azt üzeni nekünk az evangélium, hogy nem kell félni, mert van mellettünk valaki, aki már mindent végigjárt az életünkben. Mindent. És ez a valaki kicsoda?
Isten.
Isten, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Igen. Ez a Jézus Krisztus, aki mindig ott van veletek, ha esetleg apa vagy anya bicaj mellett már nem szalad, mert már olyan ügyesen tudtok biciklizni, vagy a játszótéren is egy kicsit magatokra hagynak benneteket, Isten akkor is velünk van. És ez a jó hír, erre készülünk, ezt adta ajándékba nekünk Isten, hogy egész minden életét, lelkét elküldte közzénk, hogy soha ne érezzük magunkat félelemben, hanem biztonságban legyünk. Hogy Isten áldjon meg titeket ebben a biztonságban, erről fogtok valószínűleg most tanulni is, hogy mikor elköszönünk, akkor egy kicsit hangosabban, bátrabban mondjuk azt egymásnak, hogy áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Köszönöm szépen, mindenki mehet. Ügyesek voltatok. Áldás, békesség. Gyülekezetet kérem, 162. dicséretet énekeljük. Annak a 7. versével készüljünk a igei szolgálatra. Prédikáltasd szent igédet, felséges Isten. Testvéreim, az az ige, amelyet Istennek szent lelke segítségül hívásával és várásával hirdetni és magyarázni kívánok, János evangéliumában van megírva. 4. részből olvasom az igét, a 46. verstől az 54. versig. Istennek igéjét figyelmes szívvel kérem leülve hallgassátok meg, testvéreim. Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban volt pedig egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgái a hírrel, hogy gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük: hány órakor lett jobban? Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él, és hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. Kicsit szeretném valahogy így a legelején próbáljuk elhelyezni ezt a történetet a Szentírásban, tehát magában az evangéliumán. János evangéliumából olvastam föl ezt a történetet, és ebben a történetnek az az egyik fontos üzenete, vagy legalábbis a magának az evangéliumnak az egyik fontos szemlélete, hogy nem igazán kronológiai rendet követ maga az evangélista, hanem a bizonyságtételre teszi a hangsúlyt. Tehát a történések, hogy vajon mikor is és hogyan történhettek a Jézus csodái, a Jézus kiváltságos gyógyító történetei, ezek nem feltétlenül az időrendet követik, de a bizonyságtételt igen. És ezt azért is mondtam el kétszer, mert ez nagyon fontos. A bizonyságtétel volt a célja, hogy megírta az evangéliumát, és hogy ez a történet elhangzott. A bizonyságtétel, ami mögött van más történet is. Először hallottuk egy találkozásban, amikor Jézus találkozik Nikodémussal, hogy az egész életünknek meg kell újulnia, újjá kell születnünk, szükség néktek újjá születnetek. Emlékeztek, testvéreim, annak a kedves beszélgetésnek a kicsit értetlen részére, amiben aztán egy rendkívüli bizonyságtétel van: újjászületés, ez az keresztény életformánk alapja. Aztán van egy másik nagyon-nagyon szép történet, amikben arról olvasunk, hogy a samáriai asszonnyal elkezd beszélgetni az Úr Jézus Krisztus, és itt az asszony mindenféle dolgokat mond, de egy biztos elhangzik kettőjük között, mármint Jézus szájából: az élő víznek forrása, az fog téged megelégítetni, az az, ami soha nem fogy el, az az, ami a szomjúságot, az élet szomját oltja. Vagyis halljuk már az újjászületés bizonyságtételét, halljuk az élő víznek a bizonyságtételét, amit mint egy Jézus Krisztustól kell, hogy vegyük, és aztán hallunk egy nagyon fontos üzenetet ebből a történetből, hogy ez pedig sehogyan másképpen nem megy, mint hogy hit által, vagyis a Krisztusba vetett feltétel nélküli bizalom által van az újjászületés, van az életnek a forrása. És hogy mennyire aktuális, időszerű mindezt húsvétra készülve, bőti időben ismét végig gondolni. Kezdjük tehát a történettel. Mi is történik ebben a felolvasott szakaszban? Van egy királyi tisztviselő. Egy királyi tisztviselő, aki Kapernaumból megy el, hogy találkozzon Jézus Krisztussal, valószínűleg ott Kánában lehet az a találkozás. Ez Kapernaum és Kána, ez nem egy nagy távolság, mondhatnánk azt, hogy kb. 30 kilométer, ma már ez meg se kottyan, mert beülünk az autóba és pikpak ott vagyunk, de ez nem így volt abban az időben, ezt nem kell különösebben magyaráznom, vagy gyalogosan, vagy szamárháton tették meg az utat, de az bizony egy napi járó földnek felelt meg. Na most képzeljük el ezt a helyzetet, hogy valaki, aki királyi tisztviselő, tehát mit is jelent az? Herodes Antipasznak a beosztottja. Gyakorlatilag a hierarchiában egy alattvalójáról van szó, aki bizonyára nem lehetett hívő ember. Nyilván az ő vallása, meggyőződése, ideológiája nem feltétlenül követte a zsidókét, sőt, ő a másik oldalt képviselte. De az egészen biztos, hogy aki egy ilyen jó pozícióban lévő gazdag, feltételezhető, hogy jó anyagi körülmények között élő, karrierrel, státusszal bíró személy, annak van egy fia, nyilván, akkor azzal a fiúval komoly tervek vannak. Mert hogy mind a tehetsége, mind a lelkisége megvan ahhoz, hogy ebből a fiúból aztán még nagyobb személy legyen, mint ő maga már. Tehát el lehet képzelni azt, amikor ez az édesapa szembesül azzal, hogy a fiam beteg. Tehát önmagában a saját gyermekemnek a betegsége, ami esetleg nagyon komoly betegség is tud akár lenni, ez egy rendkívüli hír, de ebben az esetben meg aztán még fokozottabban. És ebben a helyzetben, ez első nagyon fontos dolog, amit át szeretnék adni, ez az ember elindul az Úr Jézus Krisztushoz, bár nem találkoztak még soha, de valaki elmondta ennek az embernek, hogy van egy Krisztus, akihez el kell menni életért. És itt álljunk egy picit, és kicsit gondoljunk ebbe bele, hogy valaki ilyen messziről érkezik, mint a tisztviselő, és Jézus előtt áll. Mert felismeri életének azt a pontját, hogy mit ér a vagyon, mit ér a hatalom, mit ér a befolyás, mit ér mindaz, amiért addig valószínűleg nem keveset tett, mert hogy egy dolog számít, hogy kicsoda az én Istenem, és ha az Isten előtt megállok, akkor bizony koldus szegény vagyok. És ebben a lelkiségben áll meg az Úr Jézus Krisztus előtt, és első körben megy oda, tehát keresi a kapcsolódási pontot, másfelől pedig, amikor oda megy és keresi a kapcsolódási pontot, akkor nem azzal a tisztséggel, nem azzal a ranggal, nem azzal a méltósággal, hanem alázattal, szerénységgel, de teljes elfogadással ott áll Isten előtt, és Jézus előtt, és kér. És könyörög, segíts nekem, mert nagyon nagy bajban vagyok. És amikor ez a kettőjük kapcsolata, ugye nyilvánvaló, hogy ők találkoznak, és ez az ember szándékkal megy oda, nem is akármilyen szándékkal, akkor hát egy kicsit furcsa beszélgetést kezd kialakulni közöttük, és mondhatnám azt, hogy Jézus nem feltétlenül úgy reagál erre a megszólításra, hogy elvárható lenne, mert hogy itt kimondja az ember, hogy gyere, mert a fiam nagyon beteg, halálán van, és itt elkezdi kioktatni Jézus őt, hogy hát akkor ezt hogy is gondoljátok, mert ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. És bár az ember ott egyedül szólítja meg Jézust, mégis ez a válasz nem egy személynek szól, hanem ott annak a közösségnek, aki mindezt hallja. Tehát tanít Jézus. Ennek az embernek a történetén keresztül üzen a galileaiaknak. Mert kik azok a galileaiak, testvéreim? Ezek azok a testvérek, akik az Úr Jézus Krisztusban az ács fiát látják. Az ács fiát. Túl vagyunk már az első csodatételen, ugye a kánai mennyegzőnek az a csodálatos története, hatalmas kővedrek tele lesznek, és aztán azok a gyönyörűen megtöltött vizes kővedrek borrá változnak. Ez egy olyan rendkívüli esemény, ennek rögtön híre megy, és az emberek elkezdenek tódulni a közelébe Jézusnak, és ő ugyan lemegy Samáriába, aztán visszamegy Galileába, saját hazájába, és persze az éppen oda megy vissza, amiről ő korábban mondja, hogy senki sem prófita a saját hazájában, de az emberek jönnek, keresik, találkozni akarnak vele, mert az emberek a szenzációra kíváncsiak. Vajon most mi fog történni? Vajon most milyen csodát tesz? Vajon most mi fog megnyilvánulni? Vajon most mi fog megmutatkozni? És miért is mondom én ezt el? Azért, mert nagyon sokszor érezzük ezt mi is, és mondhatom így, hogy olyan galileai a hitünk. Most ebben az istentiszteleti órában már imádkoztunk és könyörögtünk, hogy bőti időszak, és megalázkodás, és megtisztulás, és bűntől való megszabadulás kegyelméért, ajándékáért, de közben hadd mondjam el, hogy hányszor van az az ember életében, amikor kimondjuk, Uram, csak most segíts, és akkor ez meg ez fog történni. Csak most tedd meg ezt, és majd akkor így meg így fogok viselkedni. Mennyiszer van az az ember életében, hogy valami jelet keresünk, valami kézzel fogható megnyilvánulást keresünk abban, hogy Uram, ha Te vagy az, aki az életemet kormányzod, akkor mutasd már meg, akkor legyen már ennek látható formája, és annak még az irányát is megadjuk, vagyis azt mondjuk, hogy na akkor így vagy így, légy szíves, ezt az irányt nagyon szeretném, legyél kedves ebbe az irányba segíteni engem. Vagyis megpróbáljuk az Istent a magunk szája íze szerint manipulálni. És keressük közben a megnyilvánulásokat, és még mondjuk is, hogy hú, ha ezt megteszed, Uram, akkor majd én is. És ez a történet pont arról tanít, hogy ebben az élethelyzetben, akiről tanít a történet, hogy maga az a százados, hogy nem tesz feltételeket, nem akar csodákat látni, nem akar rendkívüli eseményeket bizonyítékképpen. Egy dolgot szeretne ez az ember, de azt álhatatosan találkozni a Krisztussal. És bármennyire is utasítja el első látásra, vagy hallásra, vagy érzékelésre Jézus, ez az ember nem tántorodik meg, hanem megy tovább. Nem másért, mint hogy teljesen biztos abban, az élet Krisztusnál van, és neki az életre van szüksége. Vagyis amikor megszólítja legelőször a Krisztust, akkor azt mondja még, hogy jöjj, gyógyíts meg a fiamat, mert a fiam halálán van. Tehát ez egy konkrét kifejezés, itt nagy baj van, itt nem apró dolog miatt kérem a segítségedet, hanem halálán van a fiú. De amikor másodjára megszólítja, mert hogy elhangzik itt ez a rendreutasítás, jelek és mindenféle megnyilvánulások, akkor azt mondja Jézusnak, Uram, jöjj, mert meghal a gyermekem. Gyere, még mielőtt meghalna, neked látnod kell őt. Érzitek, testvéreim, ebben van azért egy árnyalatnyi különbség, de egy nagyon fontos tartalom. Mielőtt meghal a gyerek, neked őt látnod kell, nektek találkoznotok kell. Vagyis eljut a hitnek azdig a pontjáig, amikor kimondja, Uram, én te nélküled semmi sem vagyok. Uram, az az élet, amit te adsz, szükségem van rád. Amikor az ember ki tudja azt mondani, hogy Uram Istenem, én te nélküled egy elveszett ember vagyok. Engem a bűneim, a nyomorúságom, elrontott életem semmivé tesz. Engem te tudsz újjászülni, engem te tudsz megformázni. Engem egyedül te tudsz életre hívni. Vagyis amikor ki tudja az ember mondani, hogy Uram, minden, ami eddig kötelékem volt, minden, ami eddig kapaszkodót jelentett, amiért annyira keményen küzdöttem, talán egy életmunkája, vagy talán öröksége az elődeimnek is benne van, de ez mit sem ér? Mert meg szeretnék állni előtted, mert te vagy az életem, és te adhatod a te lelked által azt a tökéletes mindent, amiből gyümölcs terem, és ez a hit, testvérek, ez fog aztán megnyilvánulni, nem a csodákban, nem a kiváltságos jelekben, nem a rendkívüli eseményekben, hanem az életben. Abban nyilvánul meg, hogy élővé lesz a lélek, és az az élő lélek elkezd cselekedni. Tanítjuk a gyerekeinket, minden vasárnap hangzik itt az ige, és ez milyen jól van így. És bűbájosan válaszolnak dolgokra nekünk, lelkészeknek, és hisszük, valljuk, hogy ez nem múlik el hatástalanul. És amikor megkérdezik, én magam is szülő vagyok, megkérdezzük tőlünk, de bármelyikünktől, unokáitokkal kapcsolatban, gyermekeitekkel kapcsolatban, mit szeretnénk, hogy Istennel kapcsolatban megértsen a gyerek, akkor azt mondjuk mindig, azt gondolom, valamennyien azt mondhatnánk, hogy milyen nagy ajándék lenne, ha az Isten szeretetét megértené a gyerek. Ha úgy nőne fel, ha úgy élné az életet, hogy megérti, hogy Isten őt rendkívüli módon szereti úgy, ahogy van, és ezt adni ajándékba. Ez a legtöbb, amit adhatunk a gyerekünknek. És ez persze ez így van, és fontos is, hogy ezt kimondjuk. De testvéreim, tudjátok, mi a legfontosabb, még ennél is sokkal fontosabb, hogy mi milyen példát mutatunk. A legfontosabb az, hogy mit lát a gyerek, hogy lát-e minket imádkozni. Hogy benne van-e az az életbe, hogy az életnek a része-e az, hogy összekulcsoljuk a kezünket, és elmondjuk az imádságot. És a gyerek azt tanulja meg, hogy lehet Istentől kérni. Hogy lehet Istennek hálát adni. Hogy a gyerek azt tanulja meg, hogy van valaki, akivel megosztjuk a gyengeségünket. Aki előtt nem szégyeljük, aki előtt nem akarunk állandóan mosolyogni. Nem akarunk tökéleteseknek mutatkozni, hanem merjük vállalni saját magunkat, és elmondjuk a hibáinkat, és kérjük a segítséget, és egyben áttesszük ezzel a felelősséget, a reménységet. Mert tudjuk, hogy van valaki, aki az életet adja, és ez a valaki az élő Jézus Krisztus. És a gyerek ezt látja. Egy személyes példa, az én gyerekem minden este, amikor fáradt vagyok, akkor is könyörgi nekem, vagy legalábbis a maga kis erőszakos módján, hogy anya, a mindenható Istent mondd el. Mert így szoktam kezdeni az imádságot. És valamit ért belőle, valamit nem, de azt mindenképpen látja, hogy szólunk fölfelé. Ebben a történetben az nem kérdés, és teljesen egyértelmű, hogy mi látjuk, hogy valaki, akinek nem kéne Jézushoz menni, mert hogy királytisztviselő, az oda megy. És megmutatkozik az a hit, amit úgy hívunk, hogy feltétel nélküli hit. Gyere, mert mielőtt meghal a gyerekem, neked őt látni kell. És itt már nincsenek feltételek, hogy de gyógyíts meg, de így csináld, úgy csináld. Nem, itt nincsenek. Gyere, mert nektek találkoznatok kell. És ebben a történetben van egy forduló pont ezen a ponton, ebben a legfeltétel nélküli megalázkodásban, mert hogy az a hit tényleg elkezd cselekedni, és ez gyógyulásban végződik. És valóban a történet vége az, hogy meggyógyul a gyermek. De ez minden más alkalommal is így kellene, és van megmutatkozva, hogy az a hit, ami feltétel nélkül van, amikor oda tudok állni Isten elé feltétel nélkül, az valóban megnyilvánul, és abból élet lesz. Emlékezzetek csak vissza, testvéreim, hogyha egy kicsit ugye előrébb lapozunk, és ott van a kánai mennyegzőnek az a nagyon szép története, és itt nem csak az a szép, hogy a víz borrá változik, és Isten rendkívüli csodát tesz, hanem itt van egy nagyon szép mementó, mégpedig Mária feltétel nélküli hitvallása az ő fiában, aki a Krisztus. Mert hogy oda megy Jézushoz, látja, hogy nagy a baj, itt most már valamit kéne csinálni, mondja neki, hogy akkor itt most el fog fogyni ez a bor, megdorgálja Jézus. De aztán, amikor oda megy Mária a szolgákhoz, és azt mondja, mindent tegyetek úgy, ahogy ő mondja, mindent úgy tegyetek, ahogy ő mondja. Ebben ott van a feltétel nélküli hitvallás. Elhiszem, hogy ő az élet, és ez az élet hozza az áldást. Vagyis, és aztán persze ebben a történetben is megmutatkozik az, hogy a vízből borrá lesz minden, és helyére kerülnek a dolgok, de ahhoz ott van egy olyan vak hit, hogy bármit mond, az igaz. annak kell történnie. Amikor kimondjuk az imádságainkat, amikor megszólítjuk az Istent, akkor hisszük és valljuk, hogy minden, amit neki mondunk, az meghallgatást nyer. És hisszük és valljuk, hogy ebben a hitben elmondott imádságban meg lesznek a válaszok. És nem biztos, hogy úgy, ahogy mi gondoljuk, nem biztos, hogy azokat az opciókat kapjuk, amiket mi állítottuk föl. Lehet, hogy Isten olyan helyzeteket teremt, lehet, hogy Isten olyan személyekkel hoz minket össze, lehet, hogy valami egészen más útja, módja lesz az élet megnyilvánulásának, de abban bizonyosak lehetünk, hogy van válasz. Hogy Isten nem hagyja meghallgatás nélkül a hitben elmondott imádságot. De egy nagyon fontos dolog van a hitben elmondott imádság előtt. És ezt most nagyon hangsúlyosan szeretném a szívetekre helyezni. Az embernek döntenie kell. El kell tudni dönteni, melyik oldalon állok. Hadd mondjak egy másik történetet a Szentírásból. Józsué, a dicsőséges hadvezér, akit Isten azzal bíz meg, hogy vezesse el az ígéret földjére ugye, a népet. Megtörténik a pusztai vándorlás, csodálatosan kivezeti az egyiptomi szolgasság földjéből, Mózes a népet, megújul a nemzet, új generációk születnek, megtörténik a körülmetélkedés, ott állnak Jerikó kapujában, be kellene venni azt a várost. Tudjuk mi ma már ugye az új szövetség népe a történéseket, és ismerjük, hogy ez egy rendkívül szép történet, amiben 6-8 méteres kőkerítés egyszer csak leomlik, mert Isten szavára minden elérhető lesz. De azért képzeljük el, abban a helyzetben, Józsué helyzetében mi magunkat. Tehát ott egy vezető, egy ember, akinek vezetni kell a népet, és neki ugye ígérete van, hogy ez az ő útjuk, Isten velük lesz, de hát uram, bocsá, ott áll 8 méter magas kőből épült kerítéssel, meg azzal a néppel, aki ott született a pusztában, nyilvánvalóan harci tudomány nem sok lehetett nekik, és aztán arról se beszéljünk, hogy tömegekkel szemben. Tehát emberi értelemben véve nem sok reménye van ennek a dolognak. El lehet képzelni azt a terhet, ami azt a vezetőt ott sújtja, méri, és imádkozik Józsué, imádkozik. És amikor imádkozik, akkor megjelenik egy ember előtte. És Józsué megkérdezi tőle, te ki vagy? Hozzánk tartozol, vagy az ellenségeinkhez? És itt fordul meg a történet, mert az a valaki azt mondja, hogy egyik sem. Ki vagy te? Egyik sem. Én a seregek urának vezetője vagyok. És állj meg előttem, vedd le a te sarudat, mert szent helyen állsz. Testvéreim, abban a találkozásban megfordul valami, az a félelem, az a gyötrelem, a vezetői teher, amiről az előbb beszéltem. Az ott semmivé lesz, és egy perc alatt eldönti Józsué, hova tartozik. Az Isten oldalához, igaz? Isten mellé áll. És hogyha Istennel vagyunk, akkor onnantól kezdve már nincs kérdés tovább. Akkor azon az úton megyünk tovább, amit Isten adott. De ezt el kell tudni dönteni, melyik oldalon állok. És Józsué eldöntötte, leveszi a saruját, megcsókolja a földet. És mindez után, ezután a jelenet után, olvassuk egy következő fejezetben, hogy valóban megtörténik az a csodálatos jerikói honfoglalás, amikor leomlik a 8 méteres kőkerítés. Emberi értelemben nem lehet megmagyarázni, hogy ez hogy történt meg, ez nyilvánvalóan az Isten ereje volt. De előtte Józsuénak ki kellett mondania, hogy hová tartozik. Isten oldalán állok. A történethez visszatérve, nem kérdés, hogy a királyi főember is elmondhatja magáról, ő Isten oldalán áll. És amit ez is egyértelmű, hogy ez a feltétel nélküli hit, könyörgésbe oda szánt imádság, ez cselekszik, ez gyógyít, ez életet ad, gyermek meggyógyul. Kiderült később, hogy pont abban az órában, amikor ők egymással beszélgettek, de ami ennél sokkal nagyobb ajándék, és ezt most úgy szeretném, hogyha még a utolsó körben figyelünk lenne, ez az ember hitvalló lett utána. Ez az ember az egész életével hirdette az igét. Vagyis Jézus azt mondta, legyen, ugye a teremtés az mindig így történik, legyen, akkor ez az ő élete megmarad. De amikor ez az élet megmarad, és találkozik az Isten erejével ez a királyi szolga, akkor onnantól kezdve nyilvánvaló, hogy ő melyik oldalon áll, és életének biztos lesznek még később utána hullámhegyei és hullámvölgyei, de az nem kérdés, hogy melyik oldalon áll. Mert azt mondja az ige, hogy és hittő, valamint egész háza népe, és ez pedig második jelként született. Vagyis ő is, és az ő családja bizonyságtévő emberek lettek. Én kívánom erről a helyről a bőjt időszakában, a húsvét megszentelő alkalmában, hogy mindannyian tudjuk eldönteni, melyik oldalon állunk. És életünknek bármilyen szakasza következik, nehézségek, hálaadások, örömök, tudjuk elfogadni Istentől azt, és olyan hittel tudjuk azt kimondani, hogy az életet teremjen, és cselekedjen bennünk, és mi mindannyian hitet mutassunk a környezetünknek. Isten áldjon ebben bennünket. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, Isten szavára. 479. dicséretünkkel énekeljük el. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, mind a három verset. Gyertek testvéreim, imádkozzunk a mi Urunkhoz. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy tanítasz bennünket, és köszönjük neked az olyan megnyilvánuló hitet, amiben erősödik a mi kétségek között sokszor tobzódó életünk. Hálásak vagyunk a tanításért, hogy döntsünk. Minden ige hirdetés, minden igei szolgálat és minden igével való találkozás egy döntés. És a döntésünk, korábban megszületett döntésünknek a megerősítése. Így állunk most előtted, Urunk. Formálj, erősíts, és mutasd az irányt, a te utadat, a mi útunkat, a mi közös ügyünket, a te országodnak az építését, a munkálkodást, a felépülést, a megerősödést. Milyen nagy az igény, hogy láthatóvá legyen a te országod. Milyen nagy a szükség, hogy megnyilvánuljon a feltétel nélküli hitvallás. Urunk Istenünk, magunkat megöresítve, előtted teljes bizalommal megállva, könyörgünk a magunk saját életéért, a gyülekezet szorgos szolgáló életéért, a keresztények hálás szívű szolgáló életéért. Áld meg a mi közös utunkat. Különösképpen is imádkozunk a szükségben lévőkért. Itt ebben a közösségben, mindenki a maga életét eléd hozva, és imádkozunk azokért, akik testi-lelki fájdalomban vannak, akik segítségre szorulnak, akik magányosak, akik utat tévesztettek, akik nem tudják, hogy hol keressék a hozzád vezető utat, akik azt sem tudják már, hogy lehet kérni. Akik teljes reményt veszítettek. Urunk, imádkozunk mindazokért, az elveszettekért, akikért eljöttél, akikért váltságot választottál, akikért életet adsz. És így könyörgünk mindazokért, akik szolgálatot mernek vállalni a te nevedben, akik merik felvállalni kisebb-nagyobb közösségben azt, hogy kihez tartoznak. Így erősíts meg, Urunk, a családokat. Így erősíts meg, Urunk Istenünk, a gyülekezetek vezetőit, akik terheket hordoznak, felelősséget. Így imádkozunk, Urunk, az ország vezetőiért, akik nem kevés terheket, felelősséget hordoznak. Áld meg közös szolgálatunkat, a te országnak dicséretét. És áld meg a mi életünket, hogy boldog, kiegyensúlyozott, testi, lelki és szükségben megelőgített, hitvalló lelki gyermekeid lehessünk. Az Úr Jézus Krisztus, a mi Istenünk által. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetések. Testvéreim, foglaljunk helyet, és következzenek a hirdetések. Az alkalmakat hirdessem, ahogy szoktuk, igen. Tehát az alkalmakat hirdetem legelőször is. Vasárnap megszokott rend szerint istentisztelet délelőtt 10 órakor itt a templomban, ajtónyitó istentisztelet, az mai nap lesz 17 órakor, ezt majd pontosítják itt a lelkészek. A Hétközi alkalmakat, ami szokott lenni, azt hadd erősítsenek rá. Varrókör kedden, énekkar hétfőn, kedden természetesen bibliaóra, ahogy szokott a megszokott időben. Szerdán a bibliaóra keretében női ökumenikus világima nap lesz, és délután 18 órakor is az ökumenikus világima napi alkalom lesz megtartva. Csütörtök, péntek, konfirmációi órák, babamama kör, szombaton, amit különösképpen is hangsúlyozunk, Bach mindenkinek fesztivál, Lénárt Linda és Ördög Anita koncertje itt a gyülekezet közösségében. A mai napon Ábrahám Angéla testvérünk olvasta közöttünk az igét, akinek szolgálatát erről a helyről köszönöm meg, és én átadom innen a szót a gyülekezet lelki pásztorának.
Áldás békesség, kedves testvérek, kedves gyülekezet, ahogyan azt hirdettük is ezen a mai napon, egy különös eseményre kerül sor, búcsú Isten tiszteletként hirdettük ezt a mai napot, hiszen ezen a mai napon veszünk búcsút Lakotos Enikő lelkipásztor testvérünktől, aki február óta egy másik szolgálatban vesz részt, máshova helyezte őt Isten, és ezen a mai napon terveztük, hogy a gyülekezet közösségével együtt elbúcsúzunk tőle, reméljük, hogy nem végleg, arról beszéltünk, hogy azért nem arról van szó, hogy ő nagyon messzire menne innen, hiszen nem költöznek el, itt maradnak a szomszéd kerületben, sőt, Anna az óvodába is továbbra is járni fog, tehát látni fogjuk egymást reményeink szerint, de mégis megállunk egy pillanatra, mégis visszatekintünk, ugye a búcsúzás arról is szól, hogy visszanézünk a mögöttünk lévő időre, és együtt nézünk előre, és próbálunk Istentől erőt kérni, és erőt várni. És hát ugye, amikor visszanézünk erre a mögöttünk lévő 4,5, majdnem 5 évre, amit Enikő itt töltött a gyülekezetben, én is próbáltam összeszedni, hogy mi mindenféle szolgálatban vett részt Enikő, hát valószínűleg nem teljes a lista, mert nagyon sok mindenben láthattuk őt, nagyon sok mindenben részt vett, nagyon sokféle szolgálati ágban hirdette Isten igéjét. Gondoljunk csak arra, hogy a konfirmációi előkészítőben részt vett, csoportokat szervezett, nőknek, női kört hívott életre, gyűlt össze körülötte az elmúlt időszakban, foglalkozott a gyászolókkal különösen is, nem csak egyénenként, hanem csoportosan is, foglalkozott az idősekkel, látogatta őket, nyugdíjas bibliaórát szervezett, hirdette az igét különböző intézményi alkalmakon, és itt köztünk vasárnaponként gyermektanításokat tartott, számos alkalommal, és még lehetne ezt a sort kiegészíteni. Sok-sok alkalommal láthattuk őt, és hallhattuk az igét az ő szájából, és azt hiszem, hogy személyesen is sok-sok mindenért lehetünk hálásak érte Istennek, és köszönhetjük meg neki. Én talán egy dolgot emelnék ki itt, hogy én azért vagyok hálás, Enikő, neked, és érted Istennek, hogy felvállaltad mindig bátran az egész életedet előttünk. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy egy állarc mögül beszélt valaki magas lóról, mint ahogy gyakran lelkészek szokták ezt, hanem te köztünk voltál örömeiddel, bánataiddal, hogyha szomorúságért, vagy fájdalom, vagy veszteség, vagy hogyha éppen boldog és nagyszerű időszakot éltél át, ezt mindet hitelesen vállaltad fel, és ezzel is tanítottál minket, ezért én személyesen is hálás vagyok neked. És ez a mai nap, ez a jövőre való előre tekintés is. Én egy igét szeretnék hozni neked, nekünk együtt, és egy ígéretet igazából, mert hogy a búcsúzás az nem csak egy végleges, nem csak egy pont, hanem inkább egy kettős pont, különösen talán a te életedben, most a szolgálatodban, amiről majd kérlek, hogy néhány szóban azért a gyülekezetnek is beszélj, hogy hova kerültél, hova helyezett téged Isten. Egy ígéretet szeretnék Isten igéjéből, Ézsaiás könyvének a 41. fejezetéből a számodra, mint egy útravalóul adni. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Azt kívánom neked, azt kívánjuk neked, hogy ebbe a győzelmes jobb kézbe, Isten jobb kezébe tudj kapaszkodni, és vele együtt a hitnek a győzelmes útját járt be a szolgálatodban, életedben, családoddal együtt is. És én most azt kérem, hogy a gyülekezettel együtt most imádkozzunk Enikőjékért és az ő családjáért. Hajtsuk meg fejünket, álljunk fel. Drága mennyei atyánk, itt állunk most a búcsú pillanataiban, és És mégis hálával van tele a szívünk. Hálával van tele a szívünk azért, amit átélhettünk az elmúlt években. Köszönjük neked mindazt, amivel megajándékoztad ezt a gyülekezetet Enikőn, az ő családján, az ő életén keresztül. Köszönjük azt, hogy hirdethette közöttünk a te igédet szavakkal, cselekedetekkel, jelenléttel. Köszönjük azt, hogy az ő életét, családját is ezekben az években ajándékoztad meg. Hálát adunk az ő férjéért, hálát adunk az ő gyermekéért, akikkel együtt itt éltek, itt élnek, és hisszük, hogy reméljük, hogy itt fognak élni közöttünk is, a továbbiakban is. És Úrunk, könyörgünk most őértük, hogy a te áldásoddal, a te győzelmes, erőt adó, biztonságot nyújtó jobboddal legyél ott velük. Add, hogy érezzék azt egész életükön keresztül, különösen az ő szolgálatáért könyörgünk most, hogy érezze azt Enikő, hogy te mindig ott vagy vele, hogy nem egyedül küzd ott, ahová helyezted őt, hanem a győzelmes, mindeneket legyőző és mindeneket hatalmába kerítő Isten van ott mellette, hogy ő küldi őt, ő küldi Enikőt abba a szolgálatba, hogy ezt mindig érezze, tapasztalja, ebből tudjon erőt meríteni. És Úrunk, könyörgünk azért, hogy légy ott az ő családjával is. Áld meg őket így együtt, növeld az ő szeretetüket, növeld az ő közösen megélt hitüket, és maradj mellettük mindig a te óvó, őrző, szerető karoddal. Jézus Krisztusért, ami közös, megváltó Úrunkért kérünk, hogy hallgass meg ezt az imádságunkat. Amen. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretnék a gyülekezet nevében egy kis ajándékot átadni, aminek a második felét majd a gondnok úr fogja átadni. Ez az ajándék egy utazási lehetőség, ami hát remélem, hogy nem csak lehetőség, hanem élni is fogtok vele, nem marad kihasználatlan lehetőség, a családotokkal kívánjuk. Hát tudom, hogy most egy nehéz időszak van olyan szempontból, hogy nagyon sokat kell dolgoznod, de bízom benne, hogy ezt a néhány napot ki tudjátok szakítani, és együtt tudtok elvonulni, és majd néhány fényképet nekünk is küldtök arról, hogy hogyan éreztétek magatokat. Isten áldjon Enikő sokáig. És most szeretnénk kérni, hogy a női kör tagjai, küldöttsége jöjjön ki, és szeretnének köszönteni ők is téged, és utána pedig majd a nyugdíjas Biblióra közösségének a küldöttsége jön egy köszöntésre.
Szeretnénk mindnyájan megköszönni Enikőnek azokat a kellemes hétfői délutáni estébe nyúló szép és nagyon meghitt bensőséges alkalmakat, amiből én például személy szerint nagyon sokat töltekeztem, és útra valóul a szívemben, meg a lelkemben maradt. Köszönöm az összes nőtársam nevében, akik ott együtt voltunk, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, hálával tartozom ért. Köszönöm.
Én is köszönöm, de azért mondjuk el, hogy van köszönöm. Még nőszövetség, vagy női kör, igaz?
Igen, sokan, tehát, sokan, sokan, el, sokan vagyunk.
Én elmenetelemben, nincs még a történetnek. Csak valahol el kellett
kezdeni. Köszönöm.
Köszönjük a közösséget.
Nagyon aranyosak vagyunk. Ez külön. Igen, most ugye kihirdetjük majd a koronavírusos, de már is felbontottuk, hogy mindenkivel csókolózunk. Igen, de hálás vagyok, köszönöm.
A bátrabbak nálunk is megérkeztek. Vagyunk még jó néhányan itt a templomban, de mi itt most képviseljük a gyülekezet nyugdíjasait, illetve a nyugdíjas Biblia órának a tagsága nevében. Szeretnénk átadni neked ezt a nagyon csekély, de nagyon emlékezetes pillanatról készült fényképet. Ez a mi ajándékunk neked. És kérjük, hogy fogadd tőlünk szeretettel a szeretett vendégséget, amit a nyugdíjasok prezentálnak nektek.
Köszönöm, tényleg minden tiszta szívükből.
és mindenkinek puszi, akkor majd ott puszilkózunk, de majd én is számoszolnak.
Majd ott jó.
Jó, majd ott találjuk.
Jó, ott van.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Van még?
Jó.
Kedves Enikő, nem menekülhetsz, még néhány szót én is szeretnék szólni. A szokás szerint a Bibliósok Alauznak a mai igéjéből vettem egy mondatot, amiről elég sokat hallottunk az elmúlt napokban. A 24. vers Lukács evangéliuma 13. részéből: igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Én azt hiszem, hogy a elmúlt ilyen közel 5 évben elmondhatjuk, hogy hát volt szorosságban elég sok részünk, úgyis került ide Enikő, aki esetleg nem emlékezne rá, hogy éppen Nagy Péter súlyos beteg volt, és az időtávon be tudtunk gondolkozni, az körülbelül 2 hét volt, hogy körülbelül lehetett számítani, hogy 2 héten belül mi lesz. És nagyon hálásak lehetünk, én legalábbis nagyon hálás vagyok azért, hogy Enikő ebben a nagyon nehéz helyzetben sok erőt, támogatást adott, és biztos, hogy az ő mosolyának, kedvességének is volt szerepe abban, hogy Péter ma is közöttünk van, és nagyon jól sikerült közösen is, egyen-egyenként is, de közösségként is ezt az időszakot átvészelni, hogy ennek nem az lett a vége, hogy a feszültségek szétbomlasztották a közösséget, hanem a feszültségek összeforrasztották a közösséget. És ebben az időszakban ugye ráadásul egy doktori fokozat is elkészült a SOTE-n, amit azért valószínű, hogy jelenlevők közül nem sokan produkáltak, és ugye közben még ráadásul ugye egy nagy lány is ide került, akik most sajnos éppen beteg, azért nincs itt, ugye azért, és sőt ezért ugye a férjem, uram, aki szintén valószínűleg hozzájárult ezekhez az eseményekhez, ő is sajnos most a babára figyel. És tényleg elmondhatjuk, hogy szakaszai vannak az életnek, most egy másik szakasz következik. Azt is el lehet mondani, hogy ez is egy elég szoros dolog. Enikő felsorolta, hogy a hét 5 napján 5 különböző intézménybe 5 különböző jellegű feladatot fog megoldani, mint intézményi lelkész, mint kórház lelkész. Hát azt lehet, olyan SOTE végzettség, ugye ebből jön a feladat, de nagyon reméljük, hogy ugye egyrészt a Loviban még fogjuk egy pár évig látni őket, de azzal együtt is itt a gyülekezetben is vannak szerencsére jó néhányan lelkészek, akik itt ülnek akár a padokba is, és alkalmanként szolgálatokat vállalnak, hogy ez így lesz a jövőben is, én ezt nagyon remélem. És itt megragadom az alkalmat, hogy ugye egy ilyen nehéz helyzetben vagyunk, mert ugye most a fél világot megkoronázzák, de ugye nem pozitív értelemben, és ezért a zsinatunk is, meg a kormány, mindenki megkéri, hogy igyekezzünk egymásra vigyázni, mert nem lehet tudni, hogy ki mit hoz. És ugye Enikő főleg a kórházba megy, ott azért sok emberrel találkozik, és oda se szeretne koronát vinni, meg koronát kapni se. Ezért azt kérem, hogy majd a köszöntések során tudjuk, hogy itt vannak hagyományok, hogy átöleljük egymást, puszi, kézfogás, egyebek, de most egy kicsit próbáljunk meg alternatív megoldásokat, ugye ezt lehet látni, hogy például egy könyökkel érintjük meg egymást, esetleg egy ilyen belső combfogással, vagy bármilyen egyébbel. Most egyelőre próbáljuk meg ezt a gyakorlatot majd a templom kijáratnál is elvégezni, úgyhogy most ezt Enikővel is majd fogjuk gyakorolni. Jó, egy pillanat. Jó, és akkor még a hirdetéseket is elmondanám, hogy... Tessék?
Csak egy igen. Reagálok.
Jó, de több mondatot is lehet.
Igen, és utána átadjuk Lajosnak a szolgálat, vagy a hirdetést. Köszönöm szépen, tehát mindenkinek tényleg nagyon hálásan köszönöm. Készültem persze, hogy fogok most egy ilyen búcsúsz köszönetet kapni, de most azért mégis meglepve vagyok. Külön hálás szívvel, akik most bármilyen formában szeretetüket nyilvánították, én is ugyanezt a szeretetet éreztem, éltem meg, és ezért rendkívül hálás vagyok. Annyit hadd mondja meg, az itteni évek alatt sok szép emlékem van, és mind a szívemben van, és ez nyilván nem is múlik el, úgyhogy külön köszönet azért, hogy életünknek egy jelentős szakaszát így együtt elmentünk egy Isten országa felé. És aztán, hogy mi következik most, vagy szóval mi van most az én életemben, erről csak két mondatot, hát egy másfajta szolgálat jött, mert hogy intézményi lelkész nyilvánvaló, de nem abban a klasszikus formában, mint amit itt azért megszokott már a gyülekezet a iskola lelkész révén, mert itt magának a szolgálatnak vagyok szolgálója, tehát mint kórházi lelkész vagyok jelen sok-sok intézetben, aminek az a lényege és szerepe, hogy... Most nagyon nagy hangsúly van ezen, többféle állami és egyéb források is megfelszabadultak arra, hogy hát ezt a rendkívül rossz demográfiai helyzetet egy kicsit próbálja segíteni. Magyarul szülessenek gyermekek, a vágyott gyermekek, mert itt erről van szó, hogy általában egyetemista korukban az fiatalok megfogalmazzák, hogy 4-5 gyereket szeretnének, és aztán jó, ha egy összejön. És aztán ezek az intézetek, amik most megnyíltak új erővel, amit asszisztált reprodukciós intézetek, ott kiépült már a pszichológiai támogatás, nagyon komolyan igénybe is veszik, de a lelkészi jelenlét mindez idáig hiány volt. És én ezt a hiányt szeretném most betölteni, erre kaptam most felhatalmazást, meghívást, tehát azért vagyok több intézetben, mert ezt a specifikumot, ezt a hát reménység szerint fontosnak, mások számára is nagyon fontosnak tartott jó hírt viszem el mindazok számára, akik családot szeretnének vállalni, tehát gyermekvárás időszakában gondolkodnak. Így lehet engem most hordozni imádságban, és még egyszer csak a hála és a köszönet, hogy jó volt veletek, és természetesen jó lesz veletek, egy kicsit másképpen, mint ahogy eddig csináltuk. Isten áldjon meg bennünket a közös úton. Köszönöm szépen. És akkor átadom.
Köszönjük szépen mi is a jó kívánságokat. A hirdetéseket szeretném folytatni. Van néhány fontos dolog, amelyről mindenféleképpen szót kell ejtenünk. Először is szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Porkoláb András testvérünket, aki életének 78. évében hunyt el. Ravatala felett az ige, az a Mózes 5. könyvének 8. fejezetéből a 2. vers alapján szólt, ahol így szól Isten igéje, emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló család életére, ezért imádkozunk. Hirdetem, hogy ma este egy rendhagyó alkalom fog következni, böjti ima délutánt, ima estét tartunk a gyülekezeti termünkben, 2,5 órás blokkban lehet részt venni, imádkozni együtt és így készülni az előttünk álló ünnepre. Németné Pötördi Zsuzsannától lehet érdeklődni a részletekről. Az első blokk 7:30-kor indul és 8 óráig tart. Utána egy rövid szünet után 9:30-től 10 óráig indul a második részlet. Lehet úgy is jönni, hogy valaki csak az egyikre jön el, de azt kérjük, hogy aki 7:30-kor megérkezik, az 7 órakor ne álljon fel, hanem akkor azt a 1,5 órát azt töltse el együtt a gyülekezeti teremben az imádkozókkal. Hirdetem, és ez is nagyon fontos, hogy március 18-án indul végül a keresztkérdések első sorozata, tehát az egyes sorozat, itt a gyülekezetünkben szerdán esténként egészen május végéig leszünk együtt. Azokat hívjuk erre az alkalomra, erre a sorozatra, erre a 10 alkalmas esti sorozatra, akiknek komoly kérdéseik vannak a kereszténységgel kapcsolatosan, alapvető kérdésekre még nem találták meg a választ, és szeretnének oldott hangulatban egy vacsora mellett barátságos beszélgetések keretein belül ezekről a kérdésekről beszélgetni. Hívjuk azokat is, akik most esetleg itt vannak, és ilyen kérdésekkel küszködnek, dolgoznak bennük ezek a kérdések, de kérjük azt is, hogy hívogassunk. Nálam lesznek majd a kiáratnál szórólapok, ha van ilyen szomszédunk, barátunk, munkatársunk, aki itt lakik a kerületben, és tudjuk, hogy hogy nyitott ezekre a kérdésekre, hívjuk őket. Most ezzel a szolgálattal, a hívogatás szolgálatával tudunk a leginkább segíteni. Hirdetem azt, hogy a nyári hittantáboraink időpontjai megvannak. Június 15 és 19 között a felsősöket, június 19 és 24 között pedig az alsósokat várjuk a Mátraházai hetünkre. Jelentkezzünk ezekre is bátran. Egyúttal pedig hirdetjük, hogy a közös imádságunk témája ezen a héten a gyülekezeti szolgálók főállású és önkéntes szolgálók élete szolgálata lesz. Ezért a témáért imádkozzunk együtt.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és ha még nincs lelki otthonuk, akkor várjuk, hogy csatlakozzanak hozzánk. Erre egy kiváló alkalom a keresztkérdések sorozat, illetve hát vannak különböző kis csoportok, például a férfiaknak az Ádám kör. A koronavírus járványról már ugye beszéltünk, tehát ne lepődjenek meg a testvérek, hogy valahol a kijárati ajtónál, a templom ajtónál a lelkészekkel akkor valamilyen ilyen könyök, vagy bolintás, vagy egyéb módon legyen a köszöntésnek észfogással, vagy puszilkodással. Ez most egy ilyen rendkívüli helyzet, de hát jó lenne, ha nem járnánk úgy, mint a észak-olaszok, hogy 16 millió ember se kisebbe. Tehát reméljük, hogy jobban megússzuk. Javasoljuk azt is, hogy az óvodába adják le a jelentkezéseket, akik szeretnék gyermeküket az óvodánkba vinni. Az iskolába lezárult már a jelentkezési lapok leadása, a hónap végéig lesz értesítés az eredményről. Március 11-én szerdán női ökumenikus világi manap. Jön valaki külön hirdetni? Ha nem, akkor csak mondom, hogy 10 órakor is lesz egy alkalom itt nálunk a gyülekezeti terembe, és délután 6 órakor is. A gyülekezeti táborunk augusztus 20 és 26 között lesz Balatonszárszón. Erre is várjuk a testvéreket, kiváló alkalom, egy jobban bekapcsolódni. Illetve az adóbevallásra is fölhívom a figyelmet, a honlapunkon, a feltámadás.hu honlapon minden adat megtalálható. A gyülekezeti tábor kapcsolatban hirdetjük, hogy a kisjövedelmi és nagycsaládos testvéreknek a részvételét szeretnénk külön támogatni, és erre gyűjtést is indítunk, tehát a pénztárosi asztalnál, illetve átutalással is lehet ezt támogatni, és kérem, hogy akkor a átutalás közleményébe ezt írjuk be, hogy a táboron való részvétel támogatása. Továbbra is hirdetjük, hogy a mezőpaniti presbiter testvérünknek egy 22 éves gyermekét érte nagy feszültségi áramütés, mindkét lábát amputálni kellett, az ő támogatására is indítunk gyűjtést, ezt akkor a közleménybe azt írjuk be, hogy a 22 éves fiúnak a támogatása. És végül, de nem utolsó sorban, a gyülekezeti teremben szeretnénk így az alkalom után összejönni, ott egyrészt Enikővel is, meg egymással is lehet egy kis tea, sütemény, egyebek mellett együtt lenni. Áldás békesség!
Akkor záró éneket szeretném bemondani. 467. dicséretet énekeljük végig. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.
Thank you.
Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és a ti gondolataitokat a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Amen.